Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Ferencemessét hallják. Elérkeztünk az év végéhez, kedves hallgatók. Olyan hihetetlen számomra, hiszen most volt január, és már itt van a december, és jön a következő év, januárja. Hihetetlen, hogy itt állunk az új év, és az új év küszöbén, és arra gondolunk akár ebben a visszatekintésben, hogy mi az, amit ettől az évtől kaptunk, vagy épp nem. Mit kezdjünk a múltunkkal? Ez lesz a mai elmélkedés témája. Azzal a múlttal, ami akár eltelt, már valóban múlt. Különös ünnep a szilveszter, kedves hallgatók, mert nem Jézus Krisztus életének egyik vagy másik döntő élményéhez kötődik, hanem az emberhez, vagyis hozzánk. A száguldó időnek kiszolgáltatott ember áll meg egy pillanatra ezen az ünneppé vált alkalmon, és akár akarja, akár nem, visszanéz, fölméri jelenét, és jövőbe tekint. Keresztény alkalommal teszi azzal, hogy mindezt Jézus Krisztus jelenlétében teheti, aki maga is vállalta a múlóidőt, mert emberré lett értünk. Most, így az esztendőnk utolsó napjaiban nézzünk rá a múltra, visszamerjünk nézni rám, nézzünk a jelenre, hogy össze ne roppanjunk, és a jövőre, hogy tovább merjünk indulni a múló időben. Gyökösi Bandi bácsi meséli, hogy egy asszony írt az ország másik feléből egy levelet. Ennek az évnek az első napjaiban beszélgetett vele. Elmondta, hogy másfél évtizedes házassága bajba került. Férje elhidegedett tőle. Úgy él vele egy fedél alatt, mint egy idegennel. Ő ezért sokat sír, és nem egyszer szemrehányást is tesz a férjének, aki csak vállát vonogatja. Nem szól, nem védekezik, csak egyre hidegebb, érzéketlenebb. Már semmi sem érdekli, a Szentírás sem, pedig ez hozta őket valamikor össze. A beszélgetés végén megállapodtak, hogy ebben az évben szavak nélkül, igazi jézusi cselekedetekkel, szeretettel, szolgálattal, figyelemmel veszi majd körül a férjét. Vezérigének ezt adta neki. Ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, hogyha közülütök egyesek nem engedelmeskednek az igének, feleségük magaviselete szavak nélkül is nyerje meg őket, felfigyelve istenfélő és tiszta életetekre. Nos, letelt az esztendő. És ígéretéhez híven levélben beszámol az eredményről, az egészen különös eredményről. Férje is közte alig-alig változott a helyzet, bár ő már jobban el tudja viselni férje közönyét. De valami mégis történt. A karácsonyfát díszítette 13 éves fiával, és díszítés közben a fia egyszer csak megszólalt. Mama, olyan klassz voltál ebben az évben, ugye tudod, hogy nagyon szeretlek. Az asszony így fejezte be sorait. Magasztallak, atyám, menny és földura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted a gyermekeknek. Igen, atyám, mert így láttad jónak. Amikor Bandi bácsi letette a levelet, arra kérte az urat, hogy ő is így tudjon visszanézni az elmúlt esztendő sok érthetetlen eseményére, különös történetére. Igen, atyám, így volt kedves előtted. Mennyi erőfeszítést tettem egy-egy lélekért, és valahol egészen máshol esett jó talajra egy-egy ige, mint ahol én reméltem. Mennyi minden egészen másképp alakult, ahogy egy évvel ezelőtt terveztem. Kedves hallgatók, talán ezzel a történettel, és nem csak, a Jóisten arra figyelmeztet engem és téged is, hogy az ő kezéből fogadjuk el azt, ami volt, ami történt. Nem értjük, miért kellett épp úgy történnie? Talán pont a túltengő okoskodásunk az akadálya megértésnek. Lehet, hogy egyszer az unokánkon keresztül kapunk rá magyarázatot. Akaratlanul is. Ez volt a múlt. De mi van a jelennel? Találkoztam valakivel, és előre boldog új évet kívántam neki. Megköszönte, és azt mondta. Igen, az kellene egy boldog új év, mert ez az esztendő minden volt, csak boldog nem. Két koporsó a családban, és három idős barátom halt meg ebben az évben. Reméltem, hogy 60 éven túl is megtartanak, még néhány évre a munkahelyemen, ám a születésem napja utáni héten már meg is kaptam az elbocsátó szép üzenetet. Hallgatom a rádióból, milyennek látták az asztronauták az égből a tengert, én csak a Balatont szerettem volna öreg párommal együtt még egyszer látni, és ez sem sikerült. Egész életemen át csak gürcöltem, és mi az eredménye? Most mehetek oroszlánokról álmodni, mint Hemingway öreg halásza, aki megfogta a nagy halat, és mégsem fogott semmit, mert elmarták tőle a cápák. Nagyon emberi és nagyon tragikus. Egyben. Már-már hatalmába kerít a rezignáció, a csüggettség, amikor épp, talán az öreg halászról eszembe jut egy másik halász. Igen, a másik halász, Simon Péter, aki egy keserves és hiába való éjszaka után üres hálóval érkezik a tópartjára. Nem fogtak az égvilágon semmit, de ott Jézussal találkoznak, aki arra kéri őket, hogy evezzenek a mélyre. Simon Péternek minden oka meg lehetett volna a rezignációra. Ha valaki tudta, ő aztán igen, hogy azon a tavon csak éjjel lehet halászni, és még akkor is előfordulhat, hogy nem fognak semmit. Mint ahogy történt. Halálosan fáradtak is lehettek, hiszen egész éjszaka munkában voltak. Simon Péter mégis így felelt Jézusnak. Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, és semmit sem fogtunk. Itt abba is hagyhatta volna a mondatot, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat. Kedves hallgatók! Az év utolsó napján kétféleképpen mérhetjük fel az elmúlt évet, ha éppen nem volt valami sikeres. Egész évben gürcöltem, és nem fogtam semmit, vagy amit fogtam, az semmi. Ez a rezignáció. A másik lehetőség, bár nem fogtam semmit, de azért ez a hit. Az egyik ismerősöm másfél évtizede játszik a lotton ugyanazokkal a számokkal. Még semmit sem nyert, de rendületlenül hisz az ő öt számában, majd, mondogatja. És mi ne hinnénk a mi öt betünkben, Jézus jövőre is? Így nézzünk vissza az elmúlt esztendőre. Igen, atyám. És így mérjük fel a helyzetünket, de azért... Mit hoz a következő év? Nem tudom. Mit és kit viszel? Nem tudom. Egyet tudok, hogy Isten tud rólam és rólad is. Számon tart. Valamiképpen bele vagyunk szőve a rendjébe, tervébe, mindenségének ritmusába. Semmi, de semmi nem történhet velünk, amiről ő ne tudna. Se jó, se rossz. Nincs mit félnünk, mert jövőre is, és mindig az ő melengető tenyere fog körül bennünket. Megismétlem újra ezt a mondatot, utána pedig beteszek egy szép dalt, és az alatt picit ízlelgessék, mondogassák ezt a jövőbe tekintő mondatot. Nincs mit félnem, mert jövőre is, és mindig az ő melengető tenyere fog körül engem. Nincs mit félnem, mert jövőre is, és mindig az ő melengető tenyere fog körül bennünket. Valamit lezárunk, és aztán valamit elkezdtünk. És egész nyilvánvaló, hogy hálaadó szándékkal érkezünk meg, és közben pedig nagyon is foglalkoztat bennünket az, hogy mi Istennek az akarata. Talán még inkább mondhatjuk így, mi Istennek a terve. És mikor elhangzik ez a kérdés, mi lehet Isten terve, elkezdődik egy új év. Mi az Isten szándéka velem? Mi az Isten szándéka az én életemmel? Vagy mi az Isten terve az én életemben? Hogyan akar Isten megnyilatkozni az én életemen keresztül? Akkor olyan természetszerűen rögtön a jövő felé irányítjuk a tekintetünket, és a gondolataink elkezdik valamiképpen fürkőzni azt a kikutathatatlant és bizonyos szempontból leírhatatlant, amit így szoktunk megnevezni, hogy a jövő. És tulajdonképpen ezelőtt van még egy nagyon fontos dolgunk és lehetőségünk. Ez pedig az, hogy még van néhány óra ebből az évből, és ezért rácsodálkozhatunk arra, hogy Istennek nem csak a jövőre vonatkozóan van terve, hanem Istennek terve van a múltunkkal is. Hogy a múltunkra vonatkozóan is van Istennek sokféle szándéka, terve és akarata, és milyen nagy dolog, hogy mi az Isten szándékát nem csak előrefelé, hanem visszafelé is kutatjuk, és erre rákérdezünk. Mondd meg, Istenem, mi a szándékod a múltammal? Mondd meg, Istenem, mit akarsz, mit tegyek azzal, ami már elmúlt? Mondd meg, Istenem, hogy akar beépülni az Isten országába és a te megváltó művedbe az, ami már elmúlt ebben az esztendőben? Mondd meg, mi a szándékod a múltammal? Semmiképpen nem szeretnék most ötleteket adni arra vonatkozólag, hogy milyen szándéka lehet Istennek a múltunkra vonatkozóan, mert van még néhány óránk, hogy ezzel egy picit elgondolkodjunk, mielőtt átadjuk magunkat a következő évnek. Minden esetre, hogyha meg tudunk magunk számára valamit fogalmazni abból, igen, azt gondolom a múltamban Istennek ez a terve, ez a szándéka, ez az akarata a múlt már lezárt eseményeinek. Akkor lehetőségem lesz arra, hogy a múlt dolgait a helyükre tegyem. Egész biztos vagyok benne, hogy Istennek van egy olyan egyetemes szándéka mindegyikünkkel és mindegyikünk múltjára vonatkozóan, hogy azt a helyére tegyük. Már most aztán nagy kérdés, hogy az ember múltja hogyan és hol kerül igazán jól a helyére. Minden esetre egy gondolatot ehhez hadd mondjak. Minden esetre, de nagy dolog az, amikor fölismerjük, hogy a múltunk egyszerre lezáródott, végérvényes és maradandó. De attól, hogy lezáródott, végérvényes és maradandó, még annyi szabadságunk van vele, hogy azt a helyére rakjuk. Hiába maradandó és végérvényes, még a megfelelő helyét keres Isten országában is, talán a mi életünkben is, meg a kapcsolatainkban is. De nagy dolog az, hogyha megtaláljuk Isten szándékát a múltunkra vonatkozóan. Ez azt jelenti, hogy a helyére tudjuk tenni, és végül abban, hogy ez már maradandó és végérvényes, mert elmúlt, de mégis van annyi szabadságunk, hogy azt a helyére tudjuk tenni, két dolgot fölismerhetünk. Az egyik, hogy az egész múltat, a múltunkat Isten kezébe ajánljuk. Azért, mert végérvényes és maradandó. Azért, mert a maga természete szerint lezáródott, ezért eljuthatunk oda. Istenem, kérlek téged, ne csak engem tarts a tenyereden, hanem hadd adjam oda neked ezt az esztendőt is. A múltamat hadd bízzam rád, mert a múltam a te kezedben van a legjobb helyen. A részleteknek pedig majd én igyekszem megtalálni a maga helyét. És hogyha ez így tud történni, akkor nagyon sajátosan valami felé meg is tudunk nyílni. Ez pedig az, hogyha a múltunk végérvényes és maradandó, már pedig így van, akkor tulajdonképpen minden pillanatunk végérvényes és maradandó, mert éppen ez a pillanat is, amit megélünk, a következő pillanatban múlt lesz, végérvényes és maradandó. De nagy dolog az, hogy a múlt megtanít bennünket arra, hogy az életünk maradandó, hogy az életben, amit teszünk és ahogyan egymás felé fordulunk, annak óriási jelentősége van. Isten segítsen bennünket, kedves hallgatók, abban, hogy az ő tenyerébe tudjuk helyezni magunkat, és most különösen is a múltunkat, és ezáltal valamit megsejtsünk abból, hogy mi az ő terve a jövőre vonatkozóan. Én azt hiszem, kedves hallgatók, hogyha a múltra gondolunk, a jelenre vagy akár a jövőre, azt kell tennünk, hogy leüljünk csendbe, egyedül, az Isten elé vigyük ezt az évet, megköszönjünk neki mindent, a fájdalmakat, a szenvedéseket is, a keresztet, az örömöt és mindent, amit kaptunk az elmúlt évben, az ő szerető jelenlétébe és tenyerébe helyezzük mindent, ami az év, mindent, amit az év adott nekünk, és kérjük az ő gondviselését a következő évünkre is. Ez az egy, ami biztos, hogy az ő tenyerébe minden elfér, mindent belepakolhatunk, úgy, ahogy van, és úgy, ahogy szeretnénk. Ő mellettünk volt, van és lesz mindig. Ez az egy biztos és végérvényes. A többi nem. De ha ezt tudjuk reálni, akár a múltunkból, akár a jelenünkből, akár a jövőből, ami ismeretlen számunkra, akkor én hiszem, hogy bármi történjen, bármi érjen bennünket, meg tudunk maradni az ő jelenlétébe és szeretetébe. A fájdalom, a szenvedés ajándék, kedves hallgatók. Tekintsenek így rá. Ajándék, mert általa edződünk, valamire rájövünk, és valamit másképp tudunk majd tenni. Kívánom a kedves hallgatóknak, hogy így évvége felé visszataláljanak önmagukhoz, az Istenhez, és kérjenek erőt a következő évhez is. Azt mondják, nagyon nehéz lesz a 2025-ös évünk. Ezt mondják az okosak. Mindenki mondja. Lehet, hogy így lesz. Bárhogyan is lesz. Nem azt kell meghallanunk, amit a másik mond, amit az újságban írnak, amit a rádió mond, vagy amit a tévében hallunk. Hanem abban kell bíznunk, hogy újra életünket rábízhatjuk, mert ő mellettünk lesz minden nehézség ellenére és mellett. Áldott szép új évvégét kívánok, és kegyelmekben, áldásokban gazdag új évet. Bízzuk újra életünket Krisztusra. Ez a legfontosabb. Újra és újra rábízni az életet. Dicsértessék a Jézus Krisztus!